Hát nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, feleségem Gyűrűné Széchenyi Rita, magam György József vagyok. Nagyon alap kérdésekkel mentünk körbe, keresztnév, ki honnan jött, miért választotta ezt a csoportot, és igazából miért ezt a valamit választotta. Én is József vagyok, és én gyermekorvosként dolgozom, tehát ennek a saját korosztályomnak a betegségeihez kevéssé értek. Ezt azért választottam, mert itt több színe is van, a fehéret szokták az egészségügyel azonosítani, hát én a gyermekrendelőben mindent megpróbálok, hogy ne csak fehér legyen, hanem mindenféle legyen. És nekem nagy dolog, hogy most ebben az épületben lehetek, még édesanyám járt ide, még mielőtt államosították ezt az intézményt, aztán az azóta három felnőtt lányunk is ide jártak. Az ő gyerekeik nem, tehát nekünk háromszor három unokánk van.
Igen, akkor még én is mondok pár szót. Tehát én a szakmában én úgy szoktam mondani, hogy én úgy látom a saját életemet, mint egy tortát, aminek különböző szeletei vannak, és hát a szakmai szelet az olyan, hogy felnőttekkel a szemklinikán foglalkozom, rehabilitációval, az műtéti rehabilitáció, a szemkörnyéken, meglátásrehabilitáció, és egy másik munkahelyen pedig főleg gyermekekkel, meg kancsal betegekkel, tehát az a... És hát van az életemnek még sok más területe, hitoktató is vagyok, és gyerekekkel foglalkozom, és az egyik, hogy amiért János megkért, hogy a Híd magazinban egy saját érintettségről írtam egy cikket, néha találkozhatok vele a Híd magazinban, vagy máshol.
János azért adta, hogy a végén majd lehet belőle.
És a kereszténység az nem egy fontos szelet, hanem az aranytálca, amin a torta van, tehát azt remélem, hogy ez mindent áthat. És áthatja ezt a jó nehéz témát. Van az orvosok között egy olyan mondás, hogy a fonendoszkóp hideg meg meleg oldalán lenni. Hát nem tudom, mire tippeltek, melyik a hideg oldala. Tehát az, hogy a jó gyerekorvos meglehelgeti a hallgatót, és úgy teszi oda a gyerkőcöz, hogy ne legyen olyan hideg, hát neki jut a meleg oldal. Tehát ezt arra szoktuk érteni egymás közt, hogy a meleg oldal, amikor orvosként vagyunk jelen a rendszerben, a hideg oldal, amikor páciensként vagyunk jelen, és hát mind a kettőnknek mind a két helyről vannak tapasztalatai, tehát így gondoltunk végig néhány dolgot ezzel kapcsolatban. Azért nem is volt annyira nehéz, mert ezt a két oldaliságot két héttel ezelőtt is átélhettük. Egy olyan beteg találkozón voltunk, egy bizonyos örökletes betegség, ami sok szervrendszert érint. Ilyen betegeknek van betegegyesület, és ott mi szakértők vagyunk, tehát mert ennek van többféle általános, meg szemészeti vonatkozása is, tehát ott ezen az oldalon voltunk, de ugyanakkor ugyanaz a professzor, aki hozzám küldi ezeket a pácienseket, hát nála voltunk mi is tanácsadáson, mert a mi családunkban is van egy olyan örökletes genetikai szívbetegség, ami lehet, hogy ismeri valaki az idősebbek közül az édesanyám nevét, Károly Erzsébet volt evangélikus lelkész, és hát ő fiatalon hirtelen halt meg egy szívbetegségben, ami aztán érintette az én ikertestvéremet is. Ő 44 évesen ment haza az Úrhoz, már 5 gyerekes édesanyaként, és hát engem is elért ez a betegség, és sok, most nem megyek bele a részletekbe, sok nehéz fordulat után Isten úgy döntött, hogy még a létezésnek ebben a formájában tart. És tehát így gondoltunk végig néhány dolgot, úgyhogy mindig azt mondja az ember, hogy amikor a fonendoszkóp hideg oldalára kerül, akkor az mindig segít az empátiában a saját pácienseink felé. És ugye, hogyha meggondoljuk ezt az egész témát, akkor nem fel, kell feltétlenül mondani, de ha esetleg készek vagytok rá, hogy mi az a szó, ami legelőször bevillan, hogy jaj, vagy az, hogy na hát, utálom, mármint a betegség témát, vagy az, hogy tehát kíváncsi lennék,
nem tudom, fogalmat. Azt mondanám, most hogy egy-egy fogalmat így bekiabálásként szabad mondani, tehát ami eszetekbe jut most egyáltalán a mostani témánkkal kapcsolatban.
Nem ijed az ember.
Uh-huh. Tehát akkor ijedtség.
Félelem.
Gyászkiszolgáltatottság.
Így az biztos egybe. Mit véltettem, hogy nekem a jó Isten így
meg? Igen, büntetés.
Volt olyan gondolat. Mit nem csinálunk jól? Mi az, ami miatt?
Egyre lejjebb megyek a szép emberedé, csak visszajelzem, hogy eddig csak negatív
dolgok. Egyre lejjebb érzem, amiket kaptunk valamit. Nem azonnal jó, az nem az első
pillanat. Jó,
köszönöm.
Az első gondolatok így teljesen logikusan, teljesen érthetően elég sötétek. A cím is az, hogy küzdelem a betegségben, és sokat gondolkodtam rajta, hogy igen, ez teljesen benne van, de úgy valami hiányzik, úgyhogy én odaírtam egy ilyen alcímet magamnak, hogy magasság a mélységben, hogy tudunk-e ilyen irányba is gondolkodni erről az egyébként nehéz témáról. Végigvettem néhány dolgot, ami a betegséggel kapcsolatban óhatatlanul az ember agyában végigfut. Tehát, hogy testi dolgok. Ugye, hát fájdalom, azt utáljuk a legjobban, de azért van még annál is rosszabb, vagy azzal betegkedő tünet, ha mondjuk a krónikus viszketés, vagy hányinger, vagy a különböző terápiáknak a mellékhatásai. Tehát, igen, tehát ez egy testi része a szenvedésnek, meg senki nem szereti a különböző dolgokkal, csövekkel, nem tudom mikkel szurkálják, tehát ez egy rossz dolog. Aztán mi lehet még? Hát a bizonytalanság. Hogyha az ember tudja, hogy mondjuk a nők tudják, hogy gyermeket szülni, az nagyon nehéz dolog, de tudjuk, hogy vége lesz, tehát hogy nincs az, hogy jó, hát két napnál azért csak nem tart tovább, tehát hogy úgy nagyon nehéz időszak, de tudjuk, hogy vége lesz. A betegségnél ezt nem nagyon tudhatjuk. Jó, nyilván, ha van egy típusos streptokokusz torokgyulladás, akkor jó eséllyel a megfelelő antibiotikumra nagyon hamar vége lesz. De egy többi betegségnél ezt nem mondhatjuk el, tehát ott van a bizonytalanság. Egy maratont futni is azt nagyon nehéz, nagyon sokáig tart, de tudja a futó, hogy vége lesz. Aztán felborul a megszokott rend. Tehát mindenkinek van egy élete, a betegség soha nem jön jókor. Tehát mert valami helyébe jön mindig. Sokszor betegnek lenni unalmas, mert nem tudja az ember azt csinálni, azokat a dolgokat, amiket egyébként megszokott, és ott van a rászakadó idő, meg a rászakadó gondolatok, és akkor ezzel mit tudunk kezdeni. Aztán az se könnyű, hogy szembesülünk a végességgel. Tehát, hogy az ember hajlamos arra, hogy jól telepakolja az életét mindenféle programmal, azért, hogy azokkal a rövidtávú dolgokkal legyen elfoglalva, mert ez segít, hogy ne kelljen gondolni a hosszú távú dolgokra, a nehéz dolgokra, a végességre. És akkor ki szereti azt, hogyha a megszokott rendje úgy is felborul, hogy kevesebb dologra képes, korlátozottságot él meg. Vagy a kezelés miatt, vagy a betegség miatt. Bármilyen típusú korlátokba ütközik. És amit itt többen elsőre mondtak, hogy méltánytalan az egész, kiszolgáltatottnak lenni rossz. Ki szeret átmenni kisbabába, ha egy pici cuki gyereket tisztába kell tenni, az nagyon aranyos. Ha a felnőttet, ki szereti azt? Nagyon-nagyon nehéz dolog ez. Méltatlan, megalázó helyzetbe kerülni, nyilván az sem mindegy, hogy ebben a helyzetben mások hogy bánnak az emberrel. Tehát, hogy számíthat-e arra az ember, hogy nem megalázó lesz a helyzete. És főként ki szeret másokra utalt lenni. Másokra utaltság az egy nagyon nehéz dolog, mert szeretjük a kontrollt a saját kezünkbe tartani. Minden téren, tehát legalább a saját önrendelkezésünk, a saját hova megyünk, hova nem megyünk, mikor mit csinálunk, egy kórházrendjét is sokszor nagyon-nagyon nehéz betartani. Hát miért keltenek engem föl 5-kor? Hát micsoda dolog ez. Tehát rengeteg kérdés van. És akkor átmehetünk a még nehezebb kérdésekre, amik itt előjöttek, hogy a nagy miért. Miért jön ez? Miért? És ugye itt én arra gondoltam, hogy hát János a bevezető gyakorlatilag prédikációban elmondta már úgyis a lényeget, hogy igen, mi nagyon hajlamosak vagyunk arra, ami a zsidó hitnek az egyik alaptétele, hogyha betartom a törvényeket, akkor jól lesz dolgom, ha nem tartom be a törvényeket, akkor nem. Tehát így ez nagyon-nagyon vissza-vissza kísért minket, hogyha jól csináljuk a dolgokat, ha jól hiszünk, ha jól imádkozunk, ha jól engedelmeskedünk Isten útmutatásának, akkor jól lesz dolgunk. És aztán puff, szembe jön a valóság. Ahogy Jobb is mondta, hogy én istenfélő voltam, jól csináltam. Itt valami másnak kell lennie. Mi lehet a válasz? Vagy az lehet a válasz, hogy Isten nem is jó, hanem Isten szemét, és ki szúr azokkal is, akik egyébként hűségesek hozzá. Vagy mi a válasz? És ezek a kérdőjelek ott rajzanak a tudatunkban, a fejünk fölött. Tehát egy betegség az áldás vagy átok? És esetleg mindkettő? Betegség az rossz dolog. Az én eddigi élet és hittapasztalatom és a teológiai tanulmányaim, amiben most benne vagyok, alapján én azt gondolom, hogy Isten jó, de Isten egész más értékrendszerben gondolkodik. Mi nagyon szeretünk a saját kényelmünkbe gondolkodni, a saját kis életünk az legyen rendben, akkor majd azt mondjuk, hogy jó az Isten. De ez nem így van. Ez a világ, ez egy megtört, egy bűn által megrokkant, nyomorult világ, ahol ráadásul a gonosz is kap magának teret. Tehát még nem nincs vége, a háborúnak vége van, de a harcnak még nincs vége. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy az Isten minket büntet. És hogyha végignézzük a Bibliát, akkor ott rengeteg betegségtörténet van, rengeteg gyógyulástörténet. Hát mi orvosok szeretjük a recepteket, mert akkor odaadjuk, és az mindig úgy lesz. Körülbelül az esetek nagy százalékában erre a betegségre ez működik. Mert már bebizonyították, hogy az a dolog működik. És mi nagyon szeretnénk az életünkben is ilyen recepteket. Mindenkinek ugyanúgy működjön, de Isten meg nem recepteket ad nekünk, hanem kapcsolatot. Magával való kapcsolatot, és mindenkinek egyedi módon fog válaszolni az ő kihívására, az ő betegségére. És lehet ez a betegség a saját betegségünk, vagy a szerettünk betegsége, lehet a gyerekünk betegsége, az unokánk betegsége. Egyszerűen folyamatosan a gonosz azt akarja, hogy kérdőjelezzük meg Isten jóságát. De Isten maga a szeretet. Minden, ami minket ér, arról ő tud. Nem ő adja, de arról ő tud. És nekem nagyon sokat segít az az ige, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden végül, és az eredeti nyelven úgy lehetne használni, hogy minden a javukra jön össze. Tehát valahogy Isten különleges számítógépében úgy jön össze a program, hogy végül abból nekünk áldás legyen.
Nem tudom, amit arra lennék kíváncsi, hogy ma hogy lehet kijönni a gyászból. Tehát hogy lehet többék is abban az állapot bejutni, hogy amikor nem kell sorok, mert jó sorok is.
Ezt is szerintem még röviden az egész után érintsük, jó? Hét kérdés elhangzott, úgy igyekszünk befejezni, hogy félkor itt teljesen befejezzük, és akkor egy-egy rövid dolog még fontos lesz, jó?
Én még pár gondolatot elmondok, és aztán jó lenne ezekről beszélgetni is, hogy ugye tulajdonképpen, amit a betegség felhoz mindenkiben, az a szenvedés örök problematikája, teljesen mindegy, hogy háborúról van szó, vagy egy árvízről, vagy éppen arról, hogy nálunk találtak valamilyen betegséget. Állandóan ott kering, és az emberiség erre keresi a választ, hogy lehet szenvedés, amikor jó az Isten. És hát tényleg erre sok válasz van, de nekem lenyűgöző az, hogy Jézus mennyire párhuzamosan tudta csinálni a dolgokat. Tehát ő egyszerre foglalkozott az emberek hétköznapi szükségeivel, meggyógyította a betegeket. Ott sem mindenkit, mert a Betesdai tónál nem ment oda mindenkihez. Ott volt egy csomó beteg, és egyhez ment oda. Neki se volt receptje, ő is azt tette, amit az atya mondott neki. Ugyanakkor arról is olvasunk, hogy oda mentek hozzá, és mindenkit meggyógyított. Ráadásul úgy, hogy éppen imádkozni akart elvonulni, mert lefejezték Keresztelő Jánost, gyászolt, és ehelyett, hogy kísérte volna magát valahol, ehelyett azt olvassuk az igében, hogy megesett a szíve a tömegen, és meggyógyította őket. Jézusnál se volt recept, de egy nagyon fontos volt, hogy a földi életünkkel is foglalkozott, de a tekintete egyik része az mindig a mennyen volt. És valahogy Isten ezt tanítja nekünk, hogy édes drága gyerekeim, értsétek már meg, hogy számomra az a legfontosabb, hogy te meg én, gyermekem, te meg én megismerkedjünk. Az, hogy ezt egészségbe történik, betegségbe történik, hálaadásba történik, vagy abba történik, hogy gyönyörködünk, hogy milyen szép egy kirándulásnál az erdő, mindegy, hogy mibe történik, de azért adom nektek az életet, hogy megismerkedjetek velem. Van egy 70-80, kinek mennyi adatik év, van akinek csak 20, vagy aki Petőfi is járt ebben a templomban, neki csak 23. Tehát, hogy Isten foglalkozik a néha még a kis hétköznapi dolgainkkal is, mindannyian tapasztaljuk, hogy foglalkozik, de a fő lényeg Isten számára az nem itt van. Sokat gondolkodtam azon, hogy bizony-bizony Isten közel jön a szenvedésben, és jobban hajlandóak vagyunk ráfigyelni, ezt talán el tudod mondani, van egy nagy nemzetközi szervezet, és annak az alapítója felismert egy nagyon fontos dolgot. Elmondod, mit tesz a álló ember?
Tehát gyakorlatilag, ha ő ezt a képet használja, hogy miért nagyon-nagyon fontos egyáltalán betegek között, meg egészségügyi dolgozók között nekünk az evangéliumot hirdetni. Mi ezt tesszük egyébként különböző szervezetben, de ő úgy fogalmazta ezt meg, hogyha egészségesek vagyunk, hajlamosak vagyunk kihúzni magunkat, és körbenézünk viszintesen. A betegség miatt ágynak dőlünk, kénytelenek vagyunk egy kicsit fölfelé nézni, és az odafent valókkal is foglalkozni. Tehát ez képletes beszél egy kicsit, de nagyon sokszor így van.
Aztán ott van egy olyan nagyon érdekes kérdés, amire szintén van a Bibliában a példa, hogy megtalálni a szenvedésben az értelmet. Ez csak a katolikusoknak van? Hogy van ez az egész? Nekem, amikor nagyon-nagyon rosszul voltam a két szívműtét után, ami egy hét alatt volt kettő, ilyen kettő az egyben csomag, tényleg az is nehezemre esett, hogy konkrétan nem tudtam fölemelni ezt a kis ilyen műanyag poharat, ami nincs is semmi súlya, tehát. És akkor nagyon közel jött hozzám az, hogy Jézus Krisztus szenvedése, azt úgy mi zárójelben szoktuk néha tenni, hogy igen, tudjuk, hogy Jézus szenvedett értünk, de hogy az tényleg szenvedés volt, hogy ő tényleg testi szenvedést élt át értünk. És igenis jobban megérti az ember, ha maga is átmegy ilyenen, hogy mit tett értünk az Urunk. Tehát a teljesen abszurd, hogy a menny királya lejött a kis béna emberekhez, és ott átélt testi szenvedést miattunk és értünk. Ez hihetetlen történet. Tehát közel tud jönni a szenvedőben, fel tudja emelni a tekintetünket Istenre, vagy át tudja tenni a fókuszunkat a sokkal távolabbira, a kis körünket tudja tágítani. És ugyanakkor van egy érdekes tapasztalat. Ma is létezik csodálatos gyógyulás. Isten ma is hallgat meg úgy imádságot, hogy megválaszolja. Meggyógyul valaki. Nekem a szív műtétemnél az alakult, hogy 3% esély volt arra, hogy valami komplikáció lesz, az orvosilag elég kevés, tehát nem nagyon kellett aggódni. Hát pont az a 3% jött be, azért lett egy második életmentő műtét is. Az életmentő műtétnél meg 10%-nál kisebb volt az esély, hogy túlélem. De Isten ott is úgy döntött, hogy a kis százalékot hozza be. Tehát ezek Isten különös gondviselésében és kegyelmében vannak ezeket. Mi nem tudjuk, nem dirigálhatunk az Úristennek. Amikor mi imádkozunk, akkor hittel kérünk. És, tessék? Igen, hittel kérhetünk, de nem parancsolgathatunk Istennek. És nekem nagyon-nagyon sokat jelent ebben a témában az, ami a Dániel könyvének a 3. fejezetében van. Sédrák, Misák és Abednego sztoria, tehát azok a fiatal emberek, amikor bedobták őket a tűzbe, ugye azért, mert nem voltak hajlandók Istenen kívül mást imádni, akkor ott nagyon érdekes mondatok hangzanak el. Ezt felolvasom, pár mondatot. Nem köszönöm. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Kérdezi gúnyosan. Sadrák, Mésák és Abednego így válaszolt a királynak. Ó, Nabukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. Magyarul tud csodát tenni. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódulunk az aranyszobor előtt, melyet felállítottál. Nekem nagyon sokat segít ez, hogy hittel Istenre nézni, hogy ő képes megtenni, de aztán az ő mindenhatóságára bízni azt, hogy az ő végtelen bölcsességében megteszi-e a csodát, vagy nem. És de ha nem tenné is, mi akkor se fordulunk el Istentől. Ha nem tenni is, mi akkor sem mondjuk azt, hogy igen, mert Isten elhagyott, Isten nem jó. Én nekem, nem tudom, hogy feltűnt-e bárkinek, hogy mit mondott Jézus a kereszten. Biztos. Mit kiáltott Jézust a kereszten? Mi volt az a mondat, amivel? Én Istenem, miért hagytál el engem? Én nekem ez azt mondja, hogy Jézus a mi értjeinket is fölvitte a keresztre. Ő átélte azt is, hogy egy óriási nagy miért ott van mindenkinek az életében. Az utolsó mondata az volt, hogy miért hagytál el engem. Oda vitte a mi értjeinket a keresztre. És ezért talán az ember mindig átélheti, hogy bármilyen típusú szenvedésben meg lehet élni a magasságot. És a gonosz el akarja rabolni, azt akarja, hogy a betegség és a szenvedés és a gyász és a veszteség az nekünk egy sötét verem legyen, amikor azt érezzük, hogy pont ami a megváltás lényege, hogy Jézus engedte, hogy Isten elhagyja őt. Nekünk már soha többet nem kell azt átélnünk, hogy Isten elhagyott. De a gonosz folyamatosan ezen munkálkodik, hogy ezt hitesse el velünk. És tehát, hogyha ne hagyjuk, hogy a szenvedésben is a gonosz győzzön, hogyha tudunk a legmélyebb sötétségben, és Jánossal is beszélgettünk, nyilván tudjátok, hogy ő is átment nehéz betegséges időszakon, hogy amikor nagyon fekete minden, azt tudhatjuk, hogyha nem is érezzük, de Jézus Krisztus velünk van. Nem kell nekünk átélni azt, hogy elhagytak. És talán még az is megadatik, még akkor is, ha méltatlanul bánnak velünk, mert én olyat is átéltem. János is mondta, hogy mikor a türelmetlen nővér ordibált vele, az borzasztó, de hát ha az a feladatunk, hogy akkor mégis akkor Jézus szeretetét, az ő békességét, azt sugározzuk vissza, mert nekünk van Jézusunk, lehet, hogy neki nincs. Tehát nehéz dolgok, és akkor beszélgessünk.
Igen, én azt vállaltam itt ezzel az órával kapcsolatban, hogy némiképp időfelelős is leszek, nagyon kevés időnk van. Jó? Tehát itt nagyon sok gondolat hangzott el. Én tanúskodhatom, mert ott voltam Rita mellett az intenzív osztályon, hogy tehát az csoda, hogy egyáltalán a műtőből ő kijöhetett, akkor 10%-nál kevesebb esély volt rá, hogy egyáltalán kijöhet a műtőből. Utána megint a százalékok úgy változtak, hogy vajon fölépül, nem épül fel. Most hát több mint 10 éve tart az a csoda, hogy fölépül, tehát hogy közöttünk lehet. És nyilván minnyájátoknak van egy, tehát rengeteg tapasztalata. Ha most kérhetem, próbáljunk meg egy-egy egymást biztató tapasztalatot megosztani, arra még talán van idő. Én próbálok nagyon rövid lenni. Az édesapám 12 évvel ezelőtt ment haza az Úrhoz. Nagyon hosszú otthoni szenvedés volt. Tehát egy daganatnak az agyban lévő áttétei, mindenféle fájdalom, szenvedés, Tolnamegyei volt az édesapám, tehát a Tolnamegyéket különösen szeretem. És hogy mi otthon tudtuk ápolni, hogy édesanyám is orvos, egyik öcsém is orvos, tehát minden tulajdonképpen intenzív osztályos kezelést tudtuk otthon adni, tehát nem kellett kórházba menni. De rettenetesen sok szenvedés volt, és valahogy azt tapasztaltam, hogy mégis ott volt egyfajta szentség az ágy mellett. Tehát az unokái azok szerettek oda menni a beteg ágy mellé. Nekem meg azelőtt soha nem volt annyira világos, amit Jézus tanít, és János jegyezte le János evangélium a 14. fejezetében, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé vesztek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is, ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Aztán mondja, hogy ő az út. Tehát nekem ez teljesen kézzelfoghatóvá vált akkor. És azóta olyan jó emlékeztetni magamat, hogy igen, Uram, hát ott a hely nálad. Tehát, hogy nekem akkor kattant át egy kicsit ez a dolog, hogy amiről Pál úgy beszél, hogyha csak e világi dolgokban bízunk benne, akkor mindenkinél szánalmasabbak vagyunk, és szánalma méltóbbak vagyunk. Jó? Ez az én rövid bizonyságom.
Csak azért jelentkezek most már kapcsolatban, szeretnék erre, hogy anyukám is nagyon beteg volt, otthon ápoltuk el, hogy szeretett volna meghalni, és hát odáig jutottuk, hogy már nem ismert meg engem, és ápolom önnek, és mindig az, hogy mikor tehetek már haza. És akkor én nem értettem, szoktam bele vitatkozni ezen, hogy de hát itthon vagy, hát hova akarsz menni haza, és akkor mikor elment, akkor úgy írtam meg a fiainak, hogy mama haza. Hogy ő már ezt így gondolta, hogy haza.
Igen. Bocsánat, ketten jelentkeztetek.
Igen. Én azt szeretném megkérdezni, hogy egy ilyen teher alatt, hogy tudtatok mégis Istenbe bízni, mikor anyukád is orvos volt, apukád is feltehetően nagyon jó emberek, nagyon sok emberen segítettek, és mégis egy ilyen szenvedés várt rá. Hogy tudjátok ezt elfogadni, hogy jó ember és ilyen szörnyű módon kell hazataláljon?
Akinek esetleg hasonló élménye volt, válaszoljon.
Én
igen.
Hogy a hit és a bizalom. Ez a lényeg, Isten,
ha nem hiszem, hogy Isten. Igen, és ez nagyon fontos, amit mondasz, ugyanakkor lehet azt mondanunk, hogy ez nagyon elméleti. Hogy van ez a gyakorlatban?
Pontosan.
Igen?
Csak Isten a teher. Én, amikor én is beteg voltam, nagyon rosszul voltam, és akkor a fiatalabbik fiunk a sajnos nem követi az utunkat, és mondta, hogy hát most ilyen gyöngén néz a templomban, mondtam, igen, hát ott van.
Még nem hívőkkel nagyon sokat beszélgetek, és mostanában nagyon igyekszem úgy alakítani a beszélgetést, hogy lehessen arról beszélni, hogy Tehát nem valami vallást követek, hanem hogy, hogy egy kapcsolatról van szó.
Közösség.
Meg, tehát ővel az Úrral valamilyen kapcsolat. Tehát én azt mondom, hogy hihetetlen nehéz volt. És utána volt még egy évvel később is, hogy eszembe jutott édesapám szenvedése, reggel zuhanyoztam, és elkezdtem sírni a zuhanyozóban, hogy lehetett azt a rengeteg szenvedést elviselni. És mégis tehát, hogy valami módon az Úr tudta, hogy kit hogyan kell felkészíteni, tudta, hogy az édesanyámat hogy kell felkészíteni arról, hogy teljesen el tudja engedni például. Tehát nagyon, ez nagyon-nagyon nehéz, és én annyira örülök ilyenkor, hogy nem az én kezemben van a döntés valahogy. Tehát, hogy én úgy döntöttem volna, hogy amikor megtudtuk, hogy Uram, akkor gyorsan vidd haza. És nagyon sokszor imádkoztam, és hogy Uram, te tudod, hogy most mi van és hogy van.
Ennek sok olyan vonatkozása is van, hogy a mai magyar egészségügy, meg védekező, mindenkit annyira nem tudja a mai orvoslás elképzelni, hogy mondjuk valaki hazamegy, hogy minden 50 csövet beledugnak, meg még háromszor újraélesztik a 92 éves korban meghalt nagymamámat, az akarata ellenére újraélesztették még egyszer, semmi értelme felesleges, tehát meg lehet hosszabbítani a szenvedést teljesen felesleges.
És a másik véglet, hogy nem tudja elviselni a mai ember a szenvedést sem, ezért virágzik az eutanázia. Tehát az meg a másik oldalon a dolog. Tehát nem a mi kezünkben van ez a dolog, szenvedést aktívan meghosszabbítani szerintem egy jó orvosként, de aktívan megszüntetni sem. Ami kezünkben van ez a dolog. Én azt gondolom, hogy mint egy vízvezetékszerelőben is van nagyon jó vízvezetékszerelő, meg Fogler is, orvosban is azt gondolom, hogy van nagyon, nagyon jó, aki az egész embert próbálja nézni, és van olyan, aki talán saját maga sem küzdött meg ezekkel a gondolatokkal igazán, és emiatt próbálja hárítani, és akkor van az, amit mondasz, hogy csak a testi dolgokkal, és menekül a dolgoktól.
Nem hallhattok meg benneteket.
Ez is így van.
Ez az elvárás, ez így kéne, hogy menjen belőle hozzátartozóként is, meg ez így van,
ugyanakkor ha így az empátia teljesen kihal belőlünk orvosból, akkor el kell gondolkoznunk, hogy lehet, hogy valami hosszabb szabadságra van szükség, mert akkor mi elkezdünk mérgezőek lenni. Nagyon elnézést kérek, nekem egy kérdésem lenne, úgy érzem, hogy talán, mintha Isten most erre figyelmeztetne, vagy erről beszélne egy kicsit. Van-e a jelenlévők között most olyan, aki nagyon-nagyon-nagyon szorongva tekint előre a jövőre? Tehát, és gondoljatok most szenvedésre, halálra, vagy azt tudjátok mondani, hogy ami a János 14-ben van, az teljesen igaz, és számotokra is valóság. Jó, ez most nagyon személyes kérdés, nagyon direkt kérdés, de valahogy úgy érzem, hogy...
Fejtsd ki még egyszer a János 14-ben.
Igen, tehát a János 14-ben azt mondja, hogy előre ment Jézus, és helyet készített a számunkra külön. Tehát ha mi őhozzá tartozunk, akkor ez egy valóság. Tehát ez nem majd kiderül, hogy igen, vagy nem. Jó, tehát ez nagyon, nagyon direkt kérdés, óvatosan is először úgy gondolkoztam, hogy mondjam, de úgy érzem, ez nagyon fontos. Tehát ma senki ne menjen el így erről a helyről, ebből a teremből, hogyha ebben kérdéseitek vannak.
Kétségem nincs, de azért majd, ha egészen a küszöbön leszek, akkor a kegyelem mit fog adni,
vagy a kedves kérdésem lesz.
Hát ugye van egy okos teológus, aki úgy fogalmazta meg, egy német teológus, hogy a megváltás lényege az, hogy a Jézus Krisztus múltban elkövetett áldozata, helyettes áldozata az, a mi életünk folyamán meghozott döntéseken keresztül majd a jövőben fog kiteljesedni. Tehát igazából nekünk van egy csekkünk, ott lobogtathatjuk, a kezünkben van, hogy Jézus helyettünk meghalt, helyettünk vállalta ezt az egész sztorit, de majd véglegesen érvényre, amikor a megváltásunk teljes lesz, meg amikor a testünk is majd teljes lesz, az majd akkor lesz És hát ezek titkok, hogy pontosan hogyan lesz. És nagyon érdekes, hogy megint csak vannak olyan imák például a zsidóságban is, meg a katolicizmusban is, hogy legyél velünk most és halálunk óráján.
És a jó
halálért kér. Tehát ez nem rossz dolog, az egy fontos ima téma kell, hogy legyen. Igenis, tehát elaludva meghalni, vagy hazamenni betelt szívvel, az az Isten eredeti akarata. Ez a megtört világ mindent megtört, a testünket is, meg a halálunkat is, de lehet könyörögni, lehet kérni.
Ez egy óriási ajándék, ha az megtörténik. Kérdezted, hogy nálunk ez hogy volt. Én ezt, tehát nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt ezt így végigcsinálni. De amit Rita mond, ez hihetetlen fontos, tehát imádkozhatok a saját végóráinkért is.
Kicsit megint a nőknek könnyebb, akinek volt, aki átment a szülés élményén, hogy egy nagyon kiszámíthatatlan, nehéz, tényleg hát azért az egy sötét alagútra is hasonlítható, nem csak a babának, hanem az anyukának is. Utána egy nagy öröm vár. Én erre szoktam gondolni, hogy talán ilyesmi lehet a meghalás, hogy nem tudjuk, és lehet kérni, hogy Jézus jöjjön elértünk, Jézus vigyen át. Tehát, hogy ezek borzasztóan kínzó kérdések, de a megváltásban az is benne van, hogy nekünk nem kell a fekete végtelen kútba eséstől tartanunk, hanem Jézus vihet át. És ezt sokan átélik, hogy Jézus jelen van. Az én nevelőanyukám, őről azt mondják a kórházban, hogy ő emlőráki volt, sokáig kezelték, stb., de az utolsó nap, akkor végül is tüdőemboliába halt meg, az egy hirtelen halál, és azt mondják a szobatársai, hogy azt mondta, hogy jövök már Úr Jézus. Tehát ő már látott valamit, amit más nem. Igen.
Ez a tesó, én nem tudok kimászni belőle, kezeim között, hála Istennek otthonában, visszautasította az utolsó óra aktív kezeléseit körülbelül, és hát a temetésére egy bizárnak lettél, hogy feltámadtunk ezt a tüvéreket, kértem. Eszünkbe jut vajon? Azon az utolsó órán, hogy jöjjön értünk-e Jézus, eszünkbe jut. Én 80 éves vagyok, nagyon szeretek élni, szép családom van, dédunokám van, a következő februárban fog születni. Ha én február előtt meghalok, akkor eszembe fog jutni, hogy jaj, de szerettem volna még látni a következő.
Igen, ez nagyon-nagyon nehéz.
Van erre reménye az embernek, hogy fel tudom adni, és azt tudom mondani, mondom, szeretek élni. Kirándulni, jövök, megyek, biciklizek, gyalogolok, úszom, tehát mindent, amit magamért megtehetek, megteszem. A többi nem rajtam múlik, mert ennek ellenére 200-as vérnyomásokkal ébredek, tehát van erre reménye az ember?
Én egy meghallgatott imádságról tudok beszámolni ezzel kapcsolatban, amikor tudtam, hogy hát a szívműtét, a motoros szívműtét, mikor leállítják minden, az egy nagy műtét. Ez volt a megelőző műtét, a tervezet. És én előtte kértem Istentől, hogy tudom, hogy ez egy nehéz út, hogy arra kérem, ugye van ígéret arra, hogy nem kísértetünk az erőnkön felül, hogy ne legyen olyan nehéz, hogy én Isten jóságába elkezdjek kételkedni. Tehát én ezért imádkoztam, és azt elmondhatom, hogy igazából ez a téma egy percig se jutott eszembe. Tehát még akkor sem, amikor mondták, hogy búcsúzzunk el egymástól. Tehát Isten megadta ezt a kegyelmet, hogy egy percig... És más témákban volt, hogy haragudtam Istenre, nagyon is, és hosszú idő volt, míg kimásztam abból, hogy nem értem Istent, és nagyon sötét utak voltak. De pont ebben nagyon megéltem, hogy Isten meghallgatta ezt az imádságot, hogy ezt lehet kérni.
Én mindjártokat arra biztattam, hogy ezek olyan fontos kérdések, hogy megbeszélgetni kellene Istennel. és föltenni ezeket a kérdéseket, hogy olyan érdekes, hogy jönnek az évek. Én 10 évvel ezért nem gondoltam arra, hogy majd ilyeneken gondolkozom, de olyan sokszor eszembe jut most, hogy Uram, igen, én szeretnék minden nap kész lenni. És hogy teljes mértékben bízom abban, hogy a te időzítésed jó. Hát de egyébként fiatal ember se tudhatja, hogy most nem tudom, hogy éppen mi történik. De 60 pluszosan, oké. Ez hát most már többször eszébe jut az ember.
És meg a Jézus a Getsemáni kertbe, tehát vér, tehát annak megvan a kémiai dolga, hogy ilyen történhet, tehát az nem kamu. Óriási nagy erőfeszítésnél lehet vért izzadni, mert a stressztől meg tehát kiáramolnak olyan vörösvérsejtek is. Szóval ilyen van. Tehát Jézusnak maga átélte azt, hogy átélte a halálfélelmet, átélte a gyászt, tehát az, hogy Jézusnak is nehéz volt itt hagyni az életet, a szeretteit. Ez egy gyász, ez egy nagyon nehéz dolog. Nagyon nehéz dolog, de ezt is lehet Istenre bízni.